Kezdjük csókolom, szervusztok, és jó estét. Kértem Editet, hogy mondja el, ő nem mondta, én elmondom, hogy aki bánt a csere, és úgy gondolja, hogy a Gábor Gyurit jött hallgatni, én hátat fordítok, vagy becsukom a szemem, az nyugodtan most menjen el. Nem sértődöm meg. Jó. Amiről beszélnék, és néha-néha olvasni is fogok, mert annyira friss a téma, hogy tulajdonképpen folyamatosan egészítem ki egyrészt a kutatásokat, másrészt különböző újabb gondolatokat, és a jelenlegi állapotot én most gyorsan leírtam délután, és néha-néha bizony bele kell néznem, hogy azért ne csak anekdótákat és meséket mondjak, hanem komolyabb információval is szolgáljak. Nem tudom, hogy onnan a képek eléggé rövidülnek, nem? Nem? Jó. No. Tehát ott a cím, amiről szó lesz, én azt választottam volna, vagy választottam, hogy a felszarvazott Mózes, de van nekem egy nem csak belső, hanem külső felügyelőm is, és azt javasolta, hogy ezt azért így mégse. És így lett aztán Mózes sugárzó arcának ikonográfiája, a gondolat. Ez nem egy kerek előadás lesz annyira, hogy lesz eleje és lesz vége, de azért még ez nem egy, tehát még alakulni fog, úgyhogy lehet, hogy majd írásban később sokkal komplettabb lesz. Első bevezetésként egy kérdésem van. Tudják-e, hogy mi az a Leiter Jakab? Nyelvészek, helyes. És azt tudják, hogy Roger kapitány, ezt hallotta valaki? Nagyon gyorsan elmondom, hogy ez a két dolog mi. Leiter Jakab, egy Ágai Adolf nevű újdondász, friss, fiatal újságíró a 860-as években azt a megbízatást kapta, hogy menjen, ugorjon ki Párizsba, és tudósítson az akkori világszenzációról, egy hőlégballon felemelkedéséről. És hát Ágai el is ment egészen a New York kávéházig, ide az MK-vel szembe, és ott leült, és elővette a reggeli bécsi lapokat, és onnan kimásolta, lefordította és kimásolta. Ott az állt erről az eseményről, hogy a balon kosarába nagyon jól érezték magukat az utasok, és szóltak a kapitánynak, hogy menjünk magasabbra, minél magasabbra, olyan magasra, mint Jákob létrája. Na most ez németül, ugye, ráadásul főnév és nagybetű, szegény Ágai ezt családnévnek vette, és olyasmit írt le a magyar újságba, hogy a balon kapitánya Leiter Jakab minél inkább fölfelé akart menni. És innentől kezdve ezt a fordítási bakit nevezzük Leiter Jakabnak. A Roger kapitány is körülbelül ugyanez, van ugyan egy szomorú kapcsolata a Magyarországgal, amikor pár évvel ezelőtt volt Amerikában ez a hajóbaleset, ahol egy pár magyar diák sajnos ott maradt. A magyar tévé a híradásokat úgy fordította és írta alá a szöveget, hogy a kikötői parancsnokság beszélgetett a hajó kapitányával, és a valamelyik tévé, most teljesen mindegy, hogy melyik, magyar szövegként úgy fordította le, hogy Roger kapitány, mi a hír, mi történt, hogy mi. Közben a valóságos szöveg meg az volt, hogy itt a kikötői hatóság, Roger, kapitány, mi a probléma. Ugye a Roger az a rádiózásba, a rádió szlengbe egy kifejezés, azt jelenti, amikor még a morze volt divatba, akkor azt jelentette, hogy received, vagyis megkaptam, és ezáltal én visszaadom a szót, ugye, amikor egy madzagon, egy dróton kellett beszélni, és mindig meg kellett várni a másik. Jó, szóval innen van a Roger, tehát a Roger kapitány, az nem Roger kapitány, hanem Roger, pont, és kapitány, stb. Na jó, tehát ezek fordítási hibák, és innentől kezdve egy fordítási hibáról lesz szó. Én ezt a kis eszmefutatást a doktoriskolásoknak előadtam. Ott a feltételezett tudásra építve állítottam össze a kis mondandómat. Itt egy kicsit nyugodtan szóljanak közben, hogyha olyan dolgokat mondok, ami egy kicsit nehezebben érthető, vagy az összefüggések nem világosak. Ezért is mondom nagyon gyorsan el, hogy tulajdonképpen mi is az a bibliai fordítási lejter Jakab, amiről most itt szó lesz. A Bibliát először görögre, majd aztán később a harmadik, negyedik század időszámítás szerint a harmadik, negyedik század környékén, vagy fordulóján Jeromos a kiadott anyagban az életrajzi adatokat el lehet olvasni majd. Jeromos nevű egyházi ember fordította le latinra, és később szent lett, ő bizonyos szent Jeromos, és az ő hibáját, most ezt idézőjelbe teszem, nevezzük fordítási hibának, és tulajdonképpen az előadásomban és a kutakodásaim arról szólnak, hogy ezt a több évszázados beidegződést, még akár tudományos körökbe is elfogadott beidegződést, hogy a jeromosi fordítás következtében nőttek szarvai Mózesnek, ezt próbálom bizonyos mértékig cáfolni. Mármint az, hogy ennek az oka a jeromosi félrefordítás. Na nézzük akkor, hogy miről is van szó. Rómában van egy székesegyház, amit úgy hívnak, hogy a leláncolt Szent Péter temploma. Ebbe a templomba, ebbe a székesegyházba, ha bemegyünk, jó hátra, találunk, elég sötét van, találunk egy kis dobozkát, kis szerkezetet, bedobunk egy eurót, és 30 másodpercre fölgyullad a fény. És akkor tudják, hogy mit látunk? Akkor meglátjuk Michelangelo Mózes szobrát. Mert különben sötétben van, és ahhoz, hogy pénzért lőn fény római templomban. Szóval a lényeg az, hogy Mózes ott van kiállítva, és a vatikáni ismertető, a szoborról írt ismertető, amiből mindjárt idézek egy pár mondatot, így szól. Michelangelo Mózesét befejezve 1515-ben eredetileg II. Gyula pápa 47 alakos síremlékének központi alakjának szánta. A síremlék befejezetlensége miatt ide a Róver család bazilikájába került. Mózes szarvakkal van ábrázolva, érzékeltetve az Úr kisugárzását, valamint a héber, fénysugár és szarvak, szavak hasonlóságát. Ez a fajta ikonográfiai szimbolizmus igen elterjedt volt a korai szakrális művészetekben, mivel a művésznek könnyebb volt szarvakat ábrázolni, mint sugárnyalábokat. Természetesen, aki látta, hogy mindenki Mózes arcának kisugárzását értette a szarvakon, és nem gondolt arra, hogy Mózesnak valóságban is szarvai lettek volna, írja a vatikáni ismertető. Hát nemhogy az nem állja meg a helyét, hogy azt írják, hogy senki nem gondolt arra, hogy Mózesnak valójában szarvai lettek volna. Én olvastam egy amerikai kis egy novellás kötetbe, nem, se író, se cím, ezt ne vegyék tudományos információnak, csak megjegyzem, a 20-as, 30-as évekről volt szó, az író utazgatott Amerikába, Észak-Amerikába, és valahol Észak-Amerika déli részén, a Texas környékén, egyébként az író zsidó volt, és ahol ez szóba került, és ahol téma volt, ott beszélt is a saját zsidóságáról, és az egyik, Texas környékén az egyik benszülött, amikor szóba került, megkérdezte, hogy van-e a városban, vagy a településen, vannak-e zsidók, élnek-e zsidók, és miért kérdezi, hát mert én is az vagyok, és jön a szombat, stb. Maga zsidó, hát miért csodálkozik ezen? Hát magának nincsenek is szarvai. És ez nagyon komoly dolog, ez a 1920-as, 30-as években előfordult. Tehát valahol nem feltétlenül igaz, ami ebbe a vatikáni ismertetőbe állt. Akik a múlt szemeszterek egyikén itt voltak és hallgatták az előadásomat Michelangelo Sixtusi mennyezetéről, ugye azok nagyon helyesen teszik, ha most csodálkoznak, és számon kérik rajtam, hogy is van ez, mert én akkor azt mondtam, hogy Michelangelo nagyon felvilágosult ember volt, sőt, tanult, beszélt, írt, olvasott héberül, akkor hogy a 16. század elején elkövette ezt, amit elkövetett. Hát tulajdonképpen ez is munkálkodott bennem, ez a kérdés, amikor elkezdtem ennek utána nézni, hogy is van az, valójában tévedés történt, vagy pedig netán más oka van annak, hogy Mózest Michelangelo szarvakkal, és nem csak Michelangelo, hanem meg fogjuk látni, nagyon sokan szarvakkal ábrázolták. Ez az, amit említettem, hogy amikor ugye bedobjuk a pénzünket, és ezért kapunk 30 másodpercet, akkor őt látjuk, és így néznek ki Mózes szarvai. Ezt azért ismétlem meg, ugye ezek a képek már ismerősek talán, akik itt voltak, az előző előadásból, mert volt annyira reális, racionális, toleráns, mindenféle, fóbiától mentes Michelangelo, hogy amikor a Sixtus mennyezet bibliai alakjait kellett lefesteni, akkor lement az utcára, és bement a zsidó negyedbe, és megkért egy-két sétáló zsidót, hogy jöjjenek modellként, és láthatók is. Úgyhogy még jobban érdekes, hogy kerül a Michelangelo-i Mózes fejére szarv. Hát, akkor nézzük tulajdonképpen Jeromos tulajdonképpen úgy fordította le a Bibliát, hogy összeszedte az addig meglévő részfordításokat, és a hiányzókat ő fordította. Ez a rész is, amiről itt mindjárt szó lesz, az ő fordítása, és tulajdonképpen az eredeti szöveg itt látható. Vajhi paredet Misa Mahar Sinai Usné Luhot, ugye a két kőtábla, Hajedut, Bejad, Misha, Mihar, Um. A pirossal jelölt szó három mással hangzó, kufrés nun, kara. Jeromos ugye ezt a mondatot úgy fordította, hogy midőn lejött, leereszkedett Szinaj hegyéről, a kezében a két táblával, Mózes, és nem, Jodá nem tudta, nem volt róla tudomása, hogy karán, tehát sugárzik, vagy szarv. Orr, fény, az ő arcából. Na most, ez ugye az első lejövetelkor történik. Tudjuk a történetből, hogy meglátja az aranyborjút, mérgében Mózes összetöri, és a többiek rábeszélésére ismét fölmegy a hegyre, és újra kér törvényt az örökkévalótól, másodszor is megkapja. És a második lejövetel így zajlik le, és midőn leszállana Mózes a Sínáj hegyről, tartja vala a bizonyság két tábláit, és nem tudja vala, hogy szarvas van orcája az Úr beszéde társalkodásából. Olvassuk az eredeti Káldi féle 1626-ból való katolikus Bibliában. Tehát még egyszer, nem tudja valahogy szarvas volna az orcája. A szarvast itt most melléknévként tessék értelmezni, nem főnévként, tehát nem az állatról van szó, hanem szarvas, mint szarvakkal létező, tehát szarva, ilyen értelemben szarvas, fordította Káldi 1626-ban. A kérdés az, hogy a karán vagy a keren. A keren az szarv, karán az fény. Melyik a helyes fordítás? És hogy egyáltalán Jeromos szarvakat gondolt, egyáltalán köze van-e a fordítási hibához? Meg kell nézni, hogy tulajdonképpen, ugye Jeromos, mint említettem, a 4. században jött. Tulajdonképpen még szakemberek, tudósok is néha elkövetik azt a hibát, hogy úgy vizsgálnak bizonyos dolgokat, hogy a saját korukból indulnak ki, a saját tapasztalatukból, a saját korukból. A világ legtermészetesebb dolga, hogy egy kutatónak, egy kutakodó elmének, hogyha a múltba akar valamit megismerni, akkor úgy kell magát felkészítenie, hogy bele kell élnie magát abba a korba, amit kutat. Az egyik dolog az, hogy a héber punktuáció, tehát az, hogy a kufrés nun gyökből keren vagy karán lesz, ez a 11. századba kezdődött. Tehát azelőtt nem volt magánhangzó tulajdonképpen a bibliai héberbe, meg egy a héberbe. Ugye, és Jeromos fordítása a 4. század. De nem csak ez a nyelvészeti probléma, hanem van itt más is. A kérdés az, hogy mit jelentett a negyedik század környékén és tovább, az, ha valakinek szarva van, szarval ábrázolják. Most a 21. században ugye nagyjából tudjuk, hogy mit jelent. Egyébként sok mindent jelent. Hú, most jut eszembe, hogy valamit otthon felejtettem, na mindegy. Meg akartam mutatni, hogy mit is jelent a 21. században a szarv. Istenem, pedig elkészítettem, direkt vettem egy olyan kötött sapkát, amin két ilyen szar van, hogy fölvegyem és megmutassam, de csak eszembe jutott, hogy na mindegy, majd talán legközelebb odaadom Editnek és megmutatom. Visszatérve, tehát a negyedik század mit jelentett az, hogy valakit a negyedik században a szarvakkal ábrázolna? Semmiképpen nem azt jelentette, amit ma. Egyáltalán a kérdés az, hogy negatív vagy pozitív volt-e a konnotációja, vagyis a jelentése a szarvaknak abban az időben. Itt még annyit azért, ha valakit érdekel, hogy tulajdonképpen két zsidó művész és egy francia nem zsidó, de a Bibliát nagyon tökéletesen, hűen illusztráló francia Doré alkotásait látjuk, Moritz Oppenheimer, és így van. Mindenki nagyon helyesen ábrázolja a mózesi arcból, homlokból sugárnyalábot. És akkor menjünk tovább, és ott tartottam, ugye, hogy nézzük meg, hogy mit is jelent az antik. Ugye a negyedik század, még mondhatjuk azt, hogy ókor, körülbelül határeset, ugye, a középkor és az antik világ határán vagyunk. És ha megnézzük a különböző korabeli ábrázolásokat, például, na, ezért mondom, hogy most nekem ilyenkor puskáznom kell. Különböző vallások, kultuszok történetét szinte hiánytalan fel lehetne vázolni a különböző szarvakkal ábrázolt isteneken és istennőkön keresztül. Egyiptom, Mezopotámia, Távol-Kelet, Buddha, ha jól látom. Aztán ugye az Egyiptom főistenei. A dolog lényege, hogyha jól megnézzük, minden egyes figurán szarvakat találunk. A koraókori civilizációktól a modern korunkig a szarvakkal ellátott fej, vagy fejre való viselet erőt, hatalmat, szentséget szimbolizált. Ez igaz az ókori Mezopotámiától Egyiptomon át egészen az amerikai indiánokig. Az egyiptomiak, mezopotámiak, hetiták, görögök, etruszkok, gallok, kelták, buddhisták, skandináv törzsek és még sok más nép vagy törzs ábrázolták főbb isteneiket szarvakkal, szarvakkal ellátott fejfedőkkel, vagy magával a szarvakat viselő állattal azonosították ezeket az isteneket. Kos, ökör, kecske például. Az erő és a hatalom, a szarvak és az erő jelentése összefonódtak. Erő, hatalom, szarv hármasa egyé vált, és egy idő után már csak a jelkép, a szarv, a szubstancia, ennek a hármasnak, tehát az erő, hatalom és a szarv tárgyasult, tárgya maradt tulajdonképpen, magába szívva a jelképeket, és egyedül jelképezte mindazt, tehát amit az előbb említettem, tehát erőt és hatalmat. Nagy Sándor, egy időszámítás előtt 3. század, pénzérmén Nagy Sándor portréja, kos szarvakkal. Mit ismerek? Egy érdekesség, akár hiszik, akár nem, mezopotámiai lelet, agyag, lámpácska, egy kosfejjel a kapuba, gondolnak, hol van maga a tárgy, Szépművészeti Múzeum. Úgyhogy érdemes megnézni. Jó, és hát különböző korabeli, a lényeg, hogy antikorból származó képeket raktam ide, hogy igazoljam azt, amit elmondtam. Nem csak szarvak voltak az antik világ isteni attribútumai, hatalom szemiotikai megfogalmazó, szemiotika ugye a jelkép rendszer, fény, fénysugár, gyakran jelezték a figurák isteni mennyei mi voltját fénnyel és fénysugárral. Egyes isteneknél gyakran előfordult, hogy többszörös attribútumokkal szerepeltek, például volt neki kosszarva, ami az erejére utalt, volt neki napkorongja, ez utalt a mennyei eredetre, tehát nem földi eredetű, például Ízis vagy Rá, ugye az előző képen látjuk, szarv és benne a napkorong. Róluk van szó. Aztán a mezopotámiai napisten Samás szarvakkal, sugárnyalábokkal. Aztán a késői hellén korban is találunk ilyen vegyített ábrázolást, Jupitert ábrázolják, Főbusz sugarakkal, Szerafisz kosarával és Ámon szarvaival, ő az, hármas attribútuma van, hát ő már egy nagyon fejlett istenség volt, és már a lényeg, hogy szarva van, kos szarva van. Egy kicsivel később, ugye itt már ugye Nagy Sándor, a helén korszak és a latin korszak Jupiter idején vagyunk, tehát körülbelül a időszámítás, a világ időszámítás környékén, és utána pár száz évvel, és ne felejtsük el, visszatérek, ugye Jeromos mikor fordította latinra a Vulgátát, a Bibliát, negyedik század vége. Tehát, ha egy kultusz, ugye most ezt így foglaljuk össze, hogy miért is hoztam föl ezeket a példákat, hogy abban az időben, amikor egy fordító, vagy egy gondolkodó, vagy olvasó találkozik egy héber kifejezéssel, a kufr és nun kifejezéssel, ami adott esetben szarvat is jelenthet, meg fénynyalábot, ugye egy fejen, akkor számára a szarvak a fejen nem hangzott olyan logikátlanul és olyan negatívan, mint például ma. Simán a Mózes nagyságát, hatalmát, erejét próbálta visszaadni azzal, hogy szarvnak fordította a sugárnyalábot. Hát tulajdonképpen majdnem, hogy elmondtam és lelőttem, hát ha nem is a poént, de a mondani valóm lényegét, de azért, hogy jobban alátámasszuk, egy kicsit menjünk még tovább, és nézzük meg, hogy hogy alakult ki a kultúrtörténetében, a képzőművészetbe, ami természetesen tudjuk, hogy egyértelmű, a 4.-5. századtól kezdve keresztény képzőművészet, hogy miért, az is egy nagyon érdekes történet, majd ez talán egy legközelebbi találkozásunk témája lehetne, de nézzük meg, és most egy nagyon érdekes dolgot mondok, mondhatnám, hogy nem csak érdekes, de bátor is. Bizonyos mértékig a saját kútfőmből van a dolog, de azért bizonyos bátorítást kaptam más nálam sokkal komolyabb szakemberektől, amerikai és angol szakemberektől. Legújabb kutatások szerint a keresztény ikonográfia alapja és kiindulása a II.-IV. Század között létrejött zsidó képzőművészeti alkotások. Ez, hogy miért bátor dolog ez, és miért olyan kicsit forradalmi, hogy úgy mondjam? Azért, mert idáig még a szakemberek, még a szakma is úgy tudta, hogy zsidó képzőművészet, mint olyan, a 18.-19. századig nincs. Persze előkerültek, ahogy jelzem is, Duraeropos, Bétalfa, mind a 4. század eleje, a 3. század végéig bezárólagos. Duraeroposnak volt kb. 20 éve a létezéshez, és utána egy szír csapat teljesen kiirtotta a védőket, az egy, hogy hívják, olyasmi lehetett, mi nálunk akvinkum, tehát a birodalom szélén egy ilyen védő városka, ahol a katonákat ellátók telepedtek le, és körülbelül 20 évig létezett, utána aztán a homok betemetett mindent, ez ott a szerencsés, ezért maradt meg a 3. század. És fantasztikus, érdekes zsidó freskókkal van beborítva ez a Duraeropos nevű zsinagóga, Szíriában van, mai Szíriában van, és ennek a Mózes, azt mondják a szakemberek, hogy az itt látható Mózes ábrázolásokat kezdték az 5.-6. Században továbbvinni a keresztény képzőművészek, miniatúrafestők és illusztrátorok. Egy-két példa arra, hogy így van-e vagy sem, egy biztos. Ezek például a 8. század környékén létrejött, vagy keletkezett, vagy biblia, illusztrált biblia képek, és tényleges tény az, hogy a későbbi, meg fogjuk látni, természetesen minden kép a Mózessel kapcsolatos, sőt, minden kép a törvény megkapásának a pillanatát ábrázolja, és a mózesi figurák úgy a testbeszéd, mint az arcberendezés, mint adott esetben még a drapéria is, tehát a ruházat is nagyon hasonló, holott különböző alkotásokról van szó. Még egy dolgot itt hadd jegyezzek meg, a keleti, vagyis a bizánci. Például, hogyha valaki volt Jeruzsálembe közülünk, nem tudom, hogy voltak-e, és bementek a Szent Sír székesegyházba, ahol Jézus sírja, feltételezett sírja van. Tudják, hogy milyen kikörzik? Kikörzik? A keleti ortodoxok, így van? Így van, keleti ortodoxok, pont azért, ugye most hadd ne menjek egyrészt, mert történelemben nálam illetékesebbtől majd hallják ezeket a dolgokat, de azért annyit, hogy a kereszténység ugye keleti és nyugati oldalra szakadt, és ami ide tartozik, a témánkhoz tartozik, a keleti ábrázolásmód egyáltalán nem ismerte a mózesi szarvakat. Tehát Bizánc és a bizánci ikonográfia egyetlen egy esetben sem adott szarvakat Mózesnak. Ez csak a nyugatiak. De később. Tehát most még ott tartunk, hogy Mózest így ábrázolják egészen a 8. 9. századig. Tizedik század környékén, majd mindjárt meglátjuk, egy kicsit most miért előreugrottam, egy 12. századi nagyon érdekes kéziratnak a képi világához. A felső képen, ugye hát keresztény bibliáról, katolikus bibliáról van szó, Isten, tudják, hogy mi ez a formáció, amiben ül? Mandorla. Mandorla. Úgy hívják, hogyha megnézik a kiadott fogalomtárba, egy kicsit bővebben leírom, hogy mi ez, majd onnan. Isten előtt térdel Mózes, ugye láthatóan kezébe tart írásokat, vagy pap, vagy tekercseket. Én úgy látom, hogy a fején például semmiféle nincs. A következő kép, akár csak egy mai képregény, a kapott anyagot, ugye az írást, Mózes továbbítja a népének. Ők a zsidók. Itt még elég, majd figyeljük meg, egy pár kép múlva milyen lesz a zsidó ábrázolás, hogy csak egy 500 év se kell hozzá. Tehát itt még egyszer Mózes ugye lejön a hegyről, és a törvényt bemutatja népének. Egy nagyon érdekes dolgot látunk itt. Jobban nem tudjuk, hogy mit látunk, ezért én ezt kinagyítottam, tehát fejet, Mózes fejét, a kezét, karját, és a táblát. Látjuk, amit én látok, hogy valami nem stimmel, vagy valaki rosszul rajzolt valamit. Egy dolog, hogy nincs kettős kőtábla. Igen. Az arc. Az arcra gondoltam, hogy az arcon egy nagyon érdekes dolgot látunk az arcon. Talán a kultúrtörténet során az első olyan kísérlet, bocsánat, hogyha arra beszélek. Első olyan kísérlet, amikor az alkotó két dimenzióba próbál meg egy háromdimenziós eseményt ábrázolni. Mint egy 20. század elejé Picasso, vagy Braque-ot, vagy Modigliani, hát Modigliani nem, Chicba nem fordította el a figuráit, főleg Picasso-ra jellemző, hogy megmutatja nekünk profilból, és egy kicsit nem szemből teljesen, de egy kicsit félrefordulva is ugyanúgy az arcot. Ezzel jelzi az alkotó, vagy az alkotónak sugó teológus, mert ugye általában ez úgy működött, hogy volt, aki tudott rajzolni, és volt, aki tudott párbeszédbe elegyedni Istennel, a kettő nem volt mindig ugyanaz, és aki tudott beszélni Istennel, ugye ő volt az egyházi személy, az mondta a rajzolónak, hogy mit kell rajzolni. Tehát itt a mózesi arcot tulajdonképpen egy állarcnak fogták fel ezt a bizonyos sugárzási szarvokat, hát mégsem, itt még szarvak, mint tárgyi megvalósulás, még eszük ágába sem jutott, de valahogy jelezni kellett, hogy ez az arc mégis az isteni találkozás után valahogy nem ugyanaz volt, mint előtte, hát így jelezte ezzel a kvázi háromdimenziós formációval. Borzasztó érdekes. A másik kép az azért érdekes, szintén egy nagyon korai, egy első, valamiben első, ez egy sematikus rajza egy korabeli bibliai illusztrációnak, és az a dolognak a lényege, hogy itt megjelenik. Ugye az előző, hát itt is már, de az előzőekben, ha visszaemlékszünk, mi azt mondjuk, hogy örökkévaló, ugye a keresztények Isten, vagy az Úr, itt a kezét látjuk végig, nincs kiábrázolva. Itt még érezhető bizonyos zsidó tradíció, később azonban már kiábrázolódik, lásd, Mózes előtte térdel, ugye megkapja, és egy nagyon érdekes későbbi ikonográfiai jelenet is megjelenik itt, a harsonák, a fanfárok, ami később jellemző lesz, ugye ezt a pillanatot ezzel illusztrálja, hogy micsoda nagyszerű pillanatról van szó, és az Úr itt is mandorlába, ebbe a bizonyos, hát inkább olvassák el a magyarázatot, hogy mi minden. Na, nagyon lényeges ponthoz érkeztünk. Mit is írtam én erről, hogy tényleg valami ténybeliséget is adjak önöknek. Hanyadik képnél tartunk? 11. képnél. Igen. Jelenlegi tudomásunk szerinti legkorábbi Mózes szarvakkal ábrázolást egy 11. század. Ugye a 11. század az megvan, hogy mikortól, mettől meddig tartott. Ugye? 11. századi ábrázolásról van szó, 1025 és 1050 között datálható Angliában, feltehetőleg Canterbury-ben készült, illuminált kéziratban találjuk. Tehát akkor ezt a mondatot, a kultúrtörténet legrégebbi Mózes szarvakkal történő ábrázolását egy 11. századi 1025-1050 között készült, Angliában készült, feltehetőleg Canterbury-ben készült, kéziratban találjuk. Tulajdonképpen direkt nem használom azt, hogy képes Biblia, bár mondhatnám azt is. Inkább ez egy parafrázisa volt a Bibliának, és tulajdonképpen Mózes 5 könyvéről szólt, plusz egyről, ami abban az időben divatos volt, hogy Józsua könyvét hozzátették Mózes 5 könyvéhez, és így a Pentateuchból Hexateuch lett, vagyis 6 könyv. Ez a kézirat, tehát még egyszer 1025-1050 között, ez a kézirat egy Elfrick nevű angol szerzetesről kapta a nevét, és ma a British Múzeumban található. A 20. század első felének két legkiemelkedőbb szakrális művészetekkel foglalkozó művészettörténésze, akik ikonográfiával is foglalkoztak, Emil Mahle és Louis Réau, ők mindketten a 12. századra tették a mózesi szarvak megjelenését. 12. század, vagyis 1100-tól egész 1200-ig. Úgy gondolták, hogy a mózesi szarvak azért jelentek meg a képzőművészetben, a kiábrázolásban, mert abban az időben megjelent a dramatizált liturgia. A dramatizált liturgia az, például gondoljanak a húsvéti játékokra, ami még adott esetben még Európában egy-két helyen a mai napig is divat. Ebben az időben, a 12. század elején kezdődött az, hogy bizonyos jeleneteket, például, vagy gondoljunk a betlehemes jelenetre. Az a mai a betlehemezés, a népi betlehemezés, az a középkori dramatizált liturgiából ered. Tehát ez a két tudós úgy gondolta, hogy a mózesi szarvak megjelenése ennek köszönhető. hogy a színpadon, vagy akárhol, akár a templomban bemutatták ugye egy különböző jeleneteket, és valahogy ábrázolni kellett Mózest is, akkor szar. Jó. Igen ám, hátugrok egy-két néven és szakmai információn, és rögtön mondom a lényeget, hogy azért egy név, egy Arthur Watson nevű úriember, szintén ikonográfiával foglalkozó művészettörténész, megtalálta ezt az úgynevezett Elfrick parafrázist, ezt a kéziratot, és azt mondta, hogy a két kolléga téved, semmi köze a dolognak a dramatizált liturgiához, innen, ebből a kéziratból ered egész a világ kultúrtörténetének az egyik legfontosabb, vagy érdekesebb, legjellemzőbb ábrázolása a mózesi szarvak. De sem ő, sem később mások egy ideig nem foglalkoztak azzal a ténnyel, hogy ezeken a 11. századi ábrázolásokon a szarvak nem Mózes fejéből nőnek ki, hanem úgy működnek, mint valami fejfedő. Megvan? Elég egyértelmű. Szándékoztam egy pár képet bemutatni ebből a kéziratból, mint ahogy van is, ennél kicsivel többet, de nem bántok senkit, és nem húzom az időt, mert nincs nálam óra, de körülbelül 10-15 perc, jó? Legyen még 10 perc a beszélgetésre. Tehát az első, a Mózes ciklus, tehát ennek a kéziratnak még egyszer, ugye ez 6 könyv, közel 400 illusztráció, Mózes 5 könyve plusz Józsua, és ebből van egy 20-valahány kép, amit Mózes ciklusnak nevezünk, tehát ami Mózessel foglalkozik. Ennek a ciklusnak az első és az utolsó befejező képét fogom most megmutatni. A kéziratban a 105-ös és a 139-es fóliót, hogyha valaki érdekel. Ez az első, igen. Amiatt mutatom, hogy jobban szemügyre lehessen venni az első és a 139-es fólió, vagyis a kézirat Mózes ciklusának utolsó képe, ugye arról szól, Mózes halála előtt megáldja a törzseket, és utána fölmegy a mennybe, és fogadja őt az Úr, itt Mózes halála, megáldja a törzseket, stb. No, ezek után 11. századról beszéltünk, megint egy kicsit, nagyon picit és nagyon röviden egy kis kultúrtörténetet. Honnan van ez a kézirat? Anglia. Szigetek. 11. század. 1020. Mi történt ott? Milyen volt az akkori történet? Milyen volt a nem csak kultúrtörténet, hanem maga a történelem a 11. században a brit szigeteken? Hát nézzük. Azt hiszem, ez talán eléggé köztudott, hogy abban az időben a 9. század és a 11. század között a brit szigeteken elég szép számban előfordultak vikingek. Vikingek, vagyis a dán törzsek, skandináv, főleg dán törzsek, és a keleti partokon elég szép, szép számmal hoztak létre településeket. Betettem egy mai, egy ilyen Kopenhága utcáin, ilyen jelmezes, nem jelmez, hanem korabeli ruhákba, Nyugat-Európába divat a történelmet megidézni. Nem annyira ilyen huszárok című, nagyon mindegy, ezt hagyjuk. Szóval, hanem ténylegesen megpróbálják a történelmet visszaidézni, önmaguknak is, másoknak is tanítani úgy, hogy különböző történelmi jeleneteket földolgoznak, és különböző történelmi korhű és korabeli öltözékekbe bújnak bele. Ez egy viking harcos ma a 21. században Kopenhága utcái. Ez pedig a Dán Nemzeti Múzeumból kb. 8. század környéke, nem tudom, hogy onnan látszik-e, hadd ne erőltessem meg a szemem, a lényeg az, hogy eredeti korabeli viking sisak. Ez a fogalom nagyon fontos, hogy sisak. Szintén különböző dán és angol múzeumokból összeszedtem és ollóztam. Itt van például a svéd Vendel, nagyon híres viking király, harci díszben, aztán különböző. A lényeg, hogy 1030-ban mondjuk, amikor készült a Elfrick Biblia, kézirat, akkor ez a viselet mindennapos volt. Mindennapos volt a látvány, mindennapos volt a hatalom. Ugye a vikingek, amikor betörtek, és amikor egy városba vezető szerephez jutottak, onnantól kezdve az ő öltözködésük, az ő viseletük mindennapos volt az akkori angol benszülött, angol száz benszülött embereknek, és természetes, hogy amikor a hatalmat ábrázolták, ugye Mózes Istentől kapott törvény, tehát ennél abban az időben persze jó, keresztények voltak, katolikusok, ne felejtsük el, de most itt az úgynevezett ószövetségi történetekről van szó, és a történetben a leghatalmasabb, legerősebb, karakteresebb embert kellett ábrázolni, hát elővették a viking sisakot. Nem tudom, mennyire meggyőző, én nagyon logikusnak tartom, minden esetre, és dacára vagy egy abszolút új felfogása még egyszer ennek a fenoménnak, tehát annak, hogy ez egy fordítási hiba. Ez a felfogás még azért kimunkálásra szorul, és finomításra szorul. Minden esetre most visszatérve a vatikáni brosúrára, amelyik azt mondta, hogy ugye tulajdonképpen a történelem során senki nem gondolta komolyan, hogy Mózesnek szarvai voltak, hát azért nézzük meg ezt a vonalat is. Tulajdonképpen itt már 13. század környékén átjön természetesen a szigetvilágból átjön. Ugye először az európai emberek mennek át a szigetre és elfoglalják a normannok, aztán a normann kapcsolatokkal pedig onnan az ottani kultúra visszajön a kontinensre, Európába. Valószínűsíthető, hogy így kerül aztán a francia és később a különböző német kéziratokba a mózesi szarv képe. Ugye a történetet most ugorjuk át, hogy foglalták el a normannok Angliát, és menjünk tovább. 17 17. képtől egész a 20. képig azt illusztrálom, hogy tulajdonképpen, ahogy megjelenik a korai, tehát 13. században Európában, az európai illusztrált bibliákba és különböző istenes zsoltáros könyvekbe Mózes alakja szarval. Egy-két kép azért is érdekes, most ebben nem nagyon mélyedek bele, megjelennek a zsidók is különböző attribútumokkal, de ez egy külön tészta, külön téma, ezt most hagyjuk. A lényeg itt a Mózes ábrázolás szarvakkal, de ha én megkérdezem, hogy lát valaki bármiféle negatív konnotációt idáig, akkor mi erre a válasz? Nem, valóban. Még itt sem, 13. század, egy eredeti sartri ablak, még itt sem, itt is valahol a hatalmat, igaz, hogy térdel, természetesen hát az úr előtt térdel Mózes, de itt is a szarv semmiféle degradáló, én legalábbis nem igazán érzek. Úgy szintén. Menjünk tovább. Ez egy kedvenc képem, és azért tettem be, mert hát meg akartam osztani. Tulajdonképpen a történetünkhöz különösebb köze nincs, természetesen azon kívül, hogy ugye szarvakkal ábrázolja Mózes, de ugyanakkor nimbusszal is, hogy hívják a... Glóriával, köszönöm. Glóriával is. Ez egy dán templom, katolikus templom freskója. Ugye nem véletlen, hogy ugyan szekéren mozog, de azért a szekérnek hajóformája van. Ugye? Jó. Különböző francia katedrális ablakokon látszik még a Mózes, a szarvas Mózes, sőt Párizsban, Notre-Dame-ban is felelhető. Aztán ugye itt a következő képeken azt mutatom, hogy nem volt könnyű dolga annak a művésznek, aki háromdimenzióba próbálta ezt ábrázolni, amit azért kétdimenzióba mégiscsak-csak lehetett, ugye? Ez háromdimenzióba, tehát szoborként elég nehéz. Ez is a Vatikánban van, ha már itt tartunk. Ez egy oszlopfő, egy nagyon érdekes helyen, skóciai Roslin kápolnában, ami egész másról híresült el. Ez egy német faragás, egy kórus széknek az oldalsó támláján található. Tulajdonképpen még itt sincs szinte sehol semmiféle negatív konnotáció. A negatív konnotáció az itt kezdődik, amikor a 13. 14. században tulajdonképpen is ennek történelmi okai vannak. Persze nem, ez egy érdekes téma lenne, hogy teológia vezérli a történelmet, vagy a történelmi események húzzák maguk után bizonyos teológiai. 13. század elején különböző eretnek mozgalmak ütötték fel fejüket Európába, és ennek párjaként, ennek ellentételezéseként a teológiai munkája az egyháznak természetesen felerősödött. Az egyik alapvető kiábrázolás a zsidóság és a kereszténységet illetően az eklézsia és zsinagóga megformálása. Ugye eklézsia a fiatalasszony, az új erő, az új igazság, az új testamentum. A másik oldalon pedig a már idősödő, megrodgyant, bekötött szemű, ugye az igazságra vak zsinagóga, mind a kettőt, eklézsiát és zsinagógát is nő személyesíti meg, csak míg az újat egy fiatal, addig az időset, addig a régit egy Idősebb. Na most, ami nagyon ritka ez a párosítás. Nem tudom, hogy innen én nem látom, és mivel nekem itt kép nincs, csak emlékeimből, de remélem, hogy önök jól látják. A zsinagógát személyesítő hölgy középen mellett egy idős ember áll szarvakkal a fején. Látszik? Itt. Nem látszik? Szakállas és két kis fehér szarva van a fején. Tehát zsinagóga Mózessal. Ez egy későbbi ábrázolást tettem ide mellé, hogy egyértelmű legyen, ugye eklézia, megtestes, az új testamentum és az új igazság, új Izrael, de most a teológiába nem menjünk bele, megtestesítője, míg zsinagóga elveszti a rá jellemző kellékeket, vagyis az attribútumokat, mit veszít, kiejti a kezéből a kőtáblát, a középkor egyik jellegzetes hatalomjelképét, a bandérium zászlót és a bandérium rudat eltörik. Ja, és a szeme be van kötve, igen. Igen. Tehát itt megjelenik egy ideológia, ami a kiábrázolásban is megnyilvánul, és ami kapva kap azon a lehetőségen, hogy mondjuk Mózest, és rajta keresztül a zsidókat is szarvakkal ábrázolja. És akkor ugye kezdjük ezen a vonalon. Egy nagyon érdekes, aránylag korai biblia illusztráció, rögtön az elejéről, Mózes első könyv, teremtés környéke, teremtés után, a második ember pár, ugye Ádám és Éva gyermekei, először Ádám, Éva, tudjuk, hogy munkára lettek, bűnükért munkára lettek ítélve, Éva éppen itt egy rokkán, azt hiszem fon, míg Ádám ugye földműves kellett, hogy legyen. A következő képen a gyermekei, kik voltak, Ábel és Káin, épp áldozatot mutatnak be, Káin mutatja, Káin földműves volt, Ábel volt az állattenyésztő, Káin egy kévét, egy nem pont buza, akármilyen köteget, igen, mutat be áldozatként, míg Ábel egy állatot, a történetből tudjuk, hogy az örökkévaló Ábel áldozatát fogadta el, ezért Káin fejbe kólintja testvérét, Ábelt, aki ebbe bele is hal. Na most, mi ebbe az érdekes? Ebbe az az érdekes, hogy a kettejükből egyedül Káin visel későbbi úgynevezett zsidó kalapot. Tehát magyarán elindul az a folyamat, ahol a ikonográfiai attribútumok negatív konnotációjuk, és negatív módon állítják be egyrészt a bibliai eseményekbe szereplő ótestamentumi alakokat, másrészt természetesen egyúttal a szomszédot is a faluból, aki éppenséggel zsidó, és akinek ilyen sapkát kellett hordania, viselnie. Ugye két testvérről van szó, és az egyikre tesz az alkotó, ugye a rajzoló sapkát. Az egyikre. Holott mind a kettő zsidó. De mégis az egyik kapja a zsidókra jellemző viseletet. Itt is tulajdonképpen itt is egy olyan kép, ahol a zsinagóga, eklézia zsinagóga párosítás van középen az Úrral, angyalokkal, ugye a fiatal nő eklézia a keresztény egyházat jelképezi, és itt nem egy idős nő, hanem maga Mózes jelképezi az elavult, az ó szövetséget, ugye a régi szövetséget, itt elkezdődik már a negatív konnotáció. Oly annyira, hogy egy korabeli biblia illusztráción megjelenik a rasszizmus, a korai rasszizmus. Mi az, hogy rasszizmus? Amikor a zsidókról van szó, és ugye hát komoly, hogy úgy mondjam, antropológiai megfigyelés, már a 13. században is, hogy a zsidóknak nagy horgas orruk van. Ezért, amikor a biblia illusztrációkban a zsidókról van szó, akkor általában profilból ábrázolják, és jól látható, elég negatív, már amennyire ugye ez a rajzkészségből telik, elég negatív arcokat ábrázolnak. Ez egy nagyon érdekes dolog, amit itt látnak, ez a világ egy első, a kultúrtörténet első karikatúrája. Angliából származik, szintén 12. század, egy nagyon érdekes dolog, egy unatkozó, hogy mondják ezt, aki dolgozik az államnak? Közhivatalnok, köszönöm szépen, ez az. Egy unatkozó közhivatalnok, aki ilyen föld nyilvántartó könyvet vezetett, és a margójára rajzolta ezt a rajzot, ma a British Museumnak található, úgy szintén egy helyi zsidó potentát, egy uzsorás, aki abban az időben egész Anglia, egész szigetek leggazdagabb embere volt, még a király is tartozott neki. Itt látjuk, ugye, hármas arccal, fején a korona még jelzi azt, hogy királyokkal parolázott, és itt pedig a történészek ismernek olyan levéltári anyagot, ahol a behajtóit is meg vannak említve név szerint, az egyik behajtója és a másik, aki egy hölgy volt, és a kettő között ott az ördög szarvakkal, és egyébként is a szarvak elég gyakran itt előfordulnak. Jó, tulajdonképpen én ezt azért tettem ide, mert elindulunk egy olyan folyamatban, ami főleg Németalföld, Németországban lesz, ez terjed el a 16. századtól egész a 19., sőt, mondhatnám a 20. század közepéig, nem akartam már betenni olyan képeket is, de az ikonográfia, a képi világ, a szarvak, az ördög, a zsidók. Honnan tudjuk, hogy ez a három ábrázolt figura zsidó? Hogy? Tökéletes. Így van, tökéletes. Abban az időben nem sárga csillagot kellett viselni, hanem sárga kört, mondjuk Angliában sárga kő, tehát dupla kőtábla formájú sárga textilanyagot, de általában Európában ez az elterjedt, ez a sárga kör, és mind a három figurán ugye látszik, tehát az akkori olvasni nem tudó, de a jeleket nagyon is értő közember is értette ezeket a dolgokat. Jó, egy mondat, egy érdekesség, az életben nagyon sok logikátlan dolog fordul elő. A püspök süveg, mindenki hallott erről, püspök süveg, és látta is talán. És mit gondolnak, hogy miért van annak ilyen kettős? Ilyen kettős, itt elő van egy, itt. Egy korai püspök ábrázolás egyébként. Mire hasonlít ez? Pontosan, ragyogó. Ez egy mai Oxfordban, nem is olyan régen sikerült lefényképezni, ez egy fogadónak a cégére, az a fogadó neve, hogy a püspök süveg itt van, és itt oldalról látszik ez a kettőség. Bizony, a mózesi szarvakból alakult ki a mai püspöksüveg. Ez is egy 13. századi püspökről szóló dombormű. Aztán most már utolsó kép, az érdekesség kedvéért ezt az interneten találtam. Nem tudom, hogy mennyire látszik. Ezt hát nem nagyon. Most már igen, ugye? Ez a South Pacific, a dél-óceániai, tehát még 50 évvel ezelőtt emberevők voltak arra felé, szóval a dél-óceániai egy kis szigeten fotózta le egy amerikai turista, aki megkérdezte egy helybelit, egy templom, egy keresztény templom bejárata, és megkérdezte egy helybelit, hogy kik ezek a figurák, és egy helybeli, ilyen fűszoknyás helybeli mondta, hogy ez Mózes, ez pedig Ábrahám. Ugye, és mint látjuk, a mózesi attribútum a kőtábla a törvényekkel, és a két kis dudor-szerű szarvacska, hát azért annyi kell, hát a másik meg a kos és a kard Ábrahám. Jó, akkor én ezzel be is fejeztem, és nagyon szépen köszönöm a türelmüket, és a remélem nem volt nagyon fárasztó, vagy álmosító, és igen. Igen, természet. Örülnék, hogyha lenne.
Belegondolnak, hogy a lovakok és a páncélos lovagok sisak vízek között rendkívül gyakori mindenféle tartalmat. A szarvas agacskot kezdve a kosztat nem, de az minden egész tart rendkívül gyakran megjelenik a páncélos sisak vízek, amelyik ugye az egyik kettőt ismertető legyen volt a szarvas tehát
köszönöm, ez így igaz. Ez így igaz. Köszönöm. Mit mondott a mit mondta Robi, visszajön, vagy? Mindjárt.